10. fejezet, Tóth uram pletykázik. Elhangzott a sok nyájos jó éjszakát, aztán becsukódott a kapuajtó, csak még egy pillanatra nyúlt hátra egy kis kezecske fehér keszkenővel. Ez a Jánosnak szólt. Volt olyan ügyes, hogy Villám hirtelen lehajolt, megcsókolta a kezecskét, kikapta a fehér kendőt, és élvezte egész hazáig az illatát. Otthon a vánkosa alá tette. És az a kendő adta föl neki a témákat az álmodozáshoz, eszméket, hiszen adhatott az álomhoz, és adott is, de időt, hát azt nem adhatott hozzájuk. A kendő idehozta kis úrnőjét, és a kis úrnő meg az álmodó uraság együtt éltek egy kis kunyhóban. Piroska ebédet főzött, ő pedig a tüzet rakta a tűzhely alá, és amikor tetszett, akkor csókolta meg a szakácsnét. Egyszer aztán kész volt az ebéd, János gróf leült az asztalhoz, felkötötte az asztalkendőt nyakába, s várta a leveses tálat, hát csak ugyan kinyílt az ajtó, s úgy tetszett neki, mintha nem Piroska hozná a leveses tálat, hanem egy vén boszorkány áll meg előtte, ráordít dühösen, mit keres maga itt? Hát felkölteni jöttem, kérem alássam. Megrázkodik, fölpillant, hát se nem Piroska, se nem boszorkány, hanem András huszár hozta be a reggelit, és hogy tessék hamar felöltözni, mert már fognak, a zsiga úrfi már fütyörész az ambitusom. Szomorú bizez, de csak mégis el kell indulni. A kocsi csak olasz röszkéig viszi őket, ott leszállnak Dőriéknél, és onnan másnap gyalog mennek patakra. Kár volna a lovakat fárasztani, amikor őnekik is jó lábuk van. Így szólt az öreg Bernát utasítása. Aztán az is milyen szerencsétlenség, hogy köd van. A horvát kastélyt eltakarja, pedig bizonyosan ott állna az ablaknál Piroska. De hát köd van, és a Butler családon átok fekszik. Bizony az egész úton bús, pedig eloszlik a köd apródonként, és a nap is fénylenni kezd. Milyen fiatal még ez a nap így áprilisban. Csak csiklandos, csak játszik, sziporkázik, de nem éget. Egész gyerek még, aki nem veszi komolyan a dolgát, még a hidegnek is hagy némi beavatkozást. Ő is süt, az is csipdes. Ő maga kicsalja a délben a gyümölcsfa fehér virágait, erre jön éjjel a hideg, és az is megpróbálkozik a fehér festékével, ráfencseli a deret a fákra. A fák pedig jó, hogy nem tudnak panaszkodni, mert nem lehet tudni, kit szidnának jobban. A napfényte vagy a hideget, hogy melyik a csalfább. Ezeket a borús gondolatait oszlatgatta útközben Bernát zsiga. Min búsulsz, kenyeres? Hát, ha én a te helyedbe vónék, ujjonganék. Neked más természeted van. Látod, engem ijeszt a jövő. Mintha valami megdöbbentő, valami ijesztő volna benne. Úgy tűnik fel sokszor, mintha egy sötét hegy készülne rám omlani. Pedig csupa rózsaszín minden körülötted, képzelődő vagy ez az egész. Aztán látod, nem tréfa dolog Piroskát elhagyni, nem is képzeled, mennyire szeretem. Hiszen nem választ el tőle tenger, akkor jöhetsz, amikor akarsz. Most már független úr vagy, addig azonban élj a valóságnak, minek a bolond ábrándozás. No, mindjárt röszkére érünk, s iszunk estére egy nagyot az öreg báróval. Már látszik is a kastély. Valóban kibukkant a kanyarodónál a Dőri kastély rozsdavörös fedele, a hatalmas jegenye fák között. Te mit gondolsz, miféle leány az a Dőri Mariska? Gróf Butler vállatont, én semmi különöset nem leltem rajta. Mintha valami titokzatos volna a lényében. Nem tudom, meg lehet, felelegette Butler szórakozottan. Lelke Piroskánál kóborgot próbálta magával hozni, bebehunyt a szemeit, hogy képzeletben előállítsa, de mikor már kész volt a kép, vagy egyet tüsszent egy zsiga, ó, de prózai ez a zsiga, vagy zökkent a szekér, és megtocsogott a kocsikerék valami kátyúban, vagy a kocsis csendergetett hangosan ostorával, és összeomlott az egész bájos alak. A vidék se érdekelte Jánost, pedig hangulatos tájakon jöttek, völgyeken, dombokon, erdők, nádasok mellett. Hallod a szárcsák hangját, János? Tik, 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 tik. Most a hegy alja bontakozik ki, és úgy fest messziről a sok fehér szöllő karóval, mint egy megspékelt óriási nyúlgerinc. Az öreg kocsis hátrafordult, és elbeszélt, hogy mikor ő a Bencúr ezredben szolgált, erre vonultak egyszer Kassa felé. A generális gróf Kláris, gróf Larics. Ehelyre érve egyszer csak rákiáltott az ezredre, tisztelegy! S nosza a legénység megcsinálta a nagy parádét a hegynek, mintha maga a császár lenne. De ér is az annyit, mint egy császár. Vígan röpült a négy ló, úgy vitte a kis csézát, mint a pejhet. Midőn egyszerre csak kilépett oldalt a pagonyból egy fekete posztós alak, és ismerősen integetett a kalapjával. Bonum mane prekor! Ho-ho-ho-ho-ho! Hisz ez a röszkei korcsmáros, aki a csirkéért nem fogadott el pejzt. Na álljon meg már, Istók bácsi! A négy ló megállt a gyeplő rántásra, a diákok nyájasan üdvözölték Tóth uramat. Na üljön föl! Invitálta Zsiga. Hazavisszük, és legalább elbeszélgetünk útközben. Én majd átülök a kocsishoz, úgyis kedvem szottyant a lovakat hajtani. Tóth uram megtörülgette szerényen a bajuszát, és keleties lassúsággal fejtette ki, hogy ami a felülést illeti, az nem volna ellenére, fölötte fáradt lévén, mint hogy a szomszéd faluból kutyagol, a szekerére felültetvén az asszonyt, a gyerekeket, a két sógornőit, meg azoknak a rajkóit, az utolsó már csak a sarogjába fér, de mégse fogadhatja el a szíves meghívást, mert ő nemes ember, és jurát in verba magistri tartja azt, amit a megboldogult tekintetes Dókus Pál uram, a nemesek kapitánya szokott mondogatni, arról ösmerni meg a nemes embert, hogy se többet, se kevesebbet nem akar mutatni, mint amennyi, melyeknél fogva a világ minden smukjáért se ülne föl egy négy lovas kocsira, holtig arról csúfolnák. No, az igaz lehet, hagyta rá Zsiga úr, sőt, még az istókocsis is, az utóbbi megjegyezvén, hanem ha talán hozzám felülne, mert abban aztán nincsen semmi, ja hát ammá más, a kocsis mellé, azt már teheti. Amint, hogy föl is kapaszkodott oda, fejjel féloldalt fordulván, hogy az úrfiakkal beszélhessem. A fogat minősége jelezte a nemesek rangját, előkelőségét az arisztokratikus megyékben. Különben is minden valami egyebeti jelezett, mint ami volt. Az emberek bele voltak bolondulva a szimbólumokba. Erdélyben a kürtök szimbolizálták a rangfokozatokat, volt két füstű, egy füstű és körülfüstű família, amint két vagy egy kémény volt a kúrián. Vagy csak úgy a zsupfedelen átszivárgott ki körös körül, ahol nyílást lett a konyha füstje. A szegény Tóth megyékben a fák után igazodott el a földi nagyság mércéje. A báró révaiak, justok, hársfák, fenyőfák alatt ültek. Azoknak csak árnyék kellett. A leockiak, rakovskiak diófát tartottak, mert ez adja sok árnyékot és egy kevés gyümölcsöt is. A kisebb familiáknak ellenben szilvafájuk volt, aki adja kevés árnyékot, de sok szilvát. Sajnos ezekből is csak hetet engedélyezett nekik a fukar köztudat. Zemplénben, Szabolcsban, Ungban fogatok határoztak. A Bernátok például négy lovas família voltak, egy Bernát sokszor ment gyalog, de két lovon soha sem ment. Az derogált volna. Két lovon a fodorok jártak, a botok, oroszok és zsitkovszkiak. A lovak a rangot ábrázolták, nem a vagyont. Meggazdagodhatott például a két lovon járó nemes úr is, még ménese is lehetett, de azért még az első két generáción legalább míg egy elért hivatali rong szerencsés nexus vagy mozzanat közben nem jön, csak két lovat illet befogni. A négy ló miatt nagyon megszólnák, stréber, svihák még akkor nem volt. Csak egy-egy idevetődő lengyel úr képviselte ezt a zsánert. Persze a négyes fogatokban ismét érvényesültek árnyalatok. A barkóciak négy pejen jártak. A perényiek négy feketén. A sztáraiak négy csődöröm. A valsteinok, majlátok mindenik színre, marokra, járásra négy egyöntetű paripán, amelyeken rögtön meglátszik, hogy ezerből vannak válogatva. ez a mágnási jelleg. Ellenben utálatos lenne, ha szerencsiek, csatók, bernátok is ilyen parádéval rukkolnának ki. A négy ló az dukál nekik is, de annak a megválogatása már valami felsőbb, előkelőbb dolog. A bernátok négy lova csak úgy pongyolán nagyjából vág össze, van a köz sárga, kanca, fekete, herélt, egy marokkal magasabb, az ostorhegyen egy ficánkoló vasderes, szóval minden ló egy külön egyéniség. S hogy még patriarkálisabb legyen, az egész lócsalád együtt van, a kis csikó is ott poroszkál egy csengetyűvel a nyakában az anyja után. Hát, van-e valami jó újság azóta, Tóth uram? Hát bizony, nem igen van, szólt a vendéglős elgondolkozva, ha csak azt nem vesszük, hogy az anyósom meghalt azóta. Ugyan, éppen húsvét napján, ma aztán osztozkodás volt a testvérek közt, onnan jövök. Volt-e nagy örökség? Hát csöppen valamicske, de persze több volna, ha betegségében körülötte lehettek. Így aztán a papunk környékezte, megoszta, templomra hagyta nagyobb részt. Azt mondja nekem, amikor haldokolt, néha ragudjatok, gyerekeim, hogy Istennek hagytam némelyeket a lelkemen kívül is, azért tevém, mert az ő ajándéka volt mindenem. No, mondok, mámika, nem illik pedig az ajándékot visszaadni, amire egyszeribe úgy elrántott az ágya mellül a plébánosunk, mintha ott se lettem volna. Az itteni plébános. Az, akit a Dőriéknél ismertünk meg a múltkor. Igen, az, mert a szomszéd község csak filiálé. Síma ravasz emberke, és átkozottú csinos legény, vagy püspök lesz majd a vén napjaira, vagy ördög. Ám de most már nem jár a Dőriékhez. A főbíró úr kiadta neki az utat, úgy látszik, nem jól tanította a baroneszt. Hát a nemzetes asszony csirkéi, megnőttek-e már? Fölám főcseperedtek, szépecskén, de mi haszna, ha nem ehetnek belőle, mert már harmadnapja két pandúr lesi az úrfiakat a falu végén az országútnál, hogyha akarják, hanem a Dőri kastélyba vigyék. De hogy szorulnak maguk a feleségem főstjére? Ám bár most magam se ajánlanám, mert a könnyei belepotyognak minden ételbe, mióta az anyja meghalt. Hát én csak megeszem, mert az ura vagyok, de idegen ember nem kénytelen vele. Tehát itthon vannak Dőriék? Itthon mindig nem jár most azokhoz senki, hanem mintha készülődnének valamire, 8 vagy 10 napig dolgoztak ott éjjel-nappal, kőművesek, asztalosok, ácsok, kovácsok. Talán a kisasszony megy férhez? Á, nem hallani semmit. A francia asszonyt is elküldté. Úgy, hallod, János? Madame Malipu már nincs ott. Nem baj, jegyezte meg Butter, helyettesíthette magát, ott van a csimpánc. Ó, a majomnát kicsibe múlt, hogy ott nincs, mert azzal is mi történt, a különös eset. Hát a szomszédházban ott laknak az izsépiek, 2 vén kisasszony meg az öreg úr. Az egyik kisasszony az Anna hálószobája ablakában egy idő óta minden reggel egy kinyílt rózsát találtak. Hát ki lehet, mi lehet? Elterjedt a faluban a hír, valaki udvarolt izsépi Annának. No, kutya szíve lehet. Maga Anna kisasszony se nem eszik, se nem alszik. Tűkön ül a boldogságtól, hogy ki lehet a titkos udvarló. Hát azt az egész ház föl van fordulva, azt egyre várják, hogy nyíltan is beköszön. Csak nem gyűn, csak nem gyűn. Vigyázzák, bejeresek, kocsisok egész éjjel, de emberi lény nem fordul meg az ablaktáján, a virág ellenben ott van hajnalra. A kisasszony most már neki pendült, hogy legalább némely dolgot kifürkész, honnan gyűn, merre megy, szóval nyomozható szálakat szerez, és egy este az ablak alatt hamuval öntött be egy nagyobb tért, hogy az udvarlónak a lábanyoma megmaradjon a hamuba. Hát nézik reggel, és uramfia, az imádónak ott van mind az 5 ujja a hamuba. Fékom teremtette, hülledezik a kocsis, hiszen ez az úr mezit láb jár. De még mind semmi. Nézi a szakácsné, nézi szekeresné, kajszainé, vidákné, szól a házbeli és a szomszéd öregasszonyok is elsápadnak. Mária József, segíts, hisz ennek a szerzetnek nincsen sarka. Legottan kitalálják és hirdetik faluszerte, hogy ez a Belzebub ördögnek a legkisebbik fia, a droma boszorkánytól való, de még fiatal a kis princ, és a lópata meg a sarok nem formálódott ki jól a lábán. méregbe jött ennyi pletykára az öreg izsépi, és parancsolá csőszének egy istentelen opsitos katonának, hogy álljon lesbe éjjel, azt lője le az alkalmatlankodót, bárki légyen. Hát szót is fogadott, és a Nestra az ablaknál rásütötte puskáját valami feketére, mire nagy idétlen ordítástámot odaszaladnak, hát a dőriék majma fetrengett ott megsebesítve. A szerencsétlen kisasszony bizonyisten sajnálom szegényt a nagy szégyenre, hogy majom szegődött udvarlójának nyomban kitört a hidegláz, és azóta se hagyta el az ágyat. A majmot is még mindig ápolják, mert még nem heverte ki se a lövést, se a szívsebet. Szívből kacagott zsigadiák. No ez derék! Szerelmi dráma olasz röszkén! Még János is mosolygott, és malíciával jegyzé meg. A csimpánz utánzott valakit, de kit? Az bizonyos, hogy a háznál látnia kellett éjjelenként ilyen jeleneteket. Kombinálj ebből, zsigácska. S hol vehette a rózsákat ilyenkor? Az üvegházból lopta. Ejno a sejma, tréfálkozik Bernát. A szerelem, denikve a szerelem. Alig várom, hogy lássam ezek után csimpánz úrfit. Hop, 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 mondd el most élénken, tót uram. Körülbelül itthon vagyunk, én most itt valahol leszállok, itt állnak a pandúrok is. Csak ugyan ott lebzselt a falu alatt Jeszenka és Kázsmári András lóháton. Arra a pontra álltak, ahol kétfelé ágazott el az út, nehogy a diákok talán csalafintasággal az egyiken a falut megkerülve vághassanak át patak felé, míg a másikon vigyázza őket a vendégszerető gazda. Szalutáltak a diákoknak, s megállították a kocsit, mondván, hogy a méltóságos úr tiszteletét küldte, és türelmetlenül várja már két nap óta az úrfiakat. Meleg készszorítások között leszállt a kocsiról Tóth uram, az egyik pandúr pedig nevezetes Kázsmári András átnyargalt a másik oldalra, közbülvevék a bricskát, és úgy kísérték galopban a falun végig. A falubeliek, menyecskék, leányok, kisgyerekek rendre kiszaladtak a kopjás tulipános kapuk elé, mint mindig, ha négyes fogat csartetett végig a helységem. Egy-egy zsíros kalap megbillent az udvarokon, ahol a gazda fát vágott, vagy még messzebbről is a rétnek hagyott kertek aljáról, ahol a mácsonyát gyomlálta egy-egy nagyobb munkára már tehetetlen aggasztján. A paraszt még alázatos volt, és szerette az urakat. A maga uráért pedig rajongott. Azt hitte, hogy az adta neki a földet, a tápláló anyát. Csak később tanították meg rá, hogy voltaképpen ő táplálja munkájával az urat. Vannak dolgok, amelyeket nem jó megtudni. Az ura gyámolója, szószólója volt neki minden ügyében, bajában, és megesett olasz röszkén is, egy Urbai János nevezetű szűcsről kisült, hogy nemes ember. Nagyon elbúsul a ezen és instanciát írt vala tekintetes vármegyének, hogy csak hagyják őt jobbágy sorban, mert ő patronus nélkül nem tud megélni. Hiába az ármális is csak úgy ért valamit, ha megvolt hozzá a négy ló. Íme most is a négy lónak köszönnek a röszkei udvarokon. Aki minket így lát, jegyzi meg Butler gróf, még azt is hihetné, hogy foglyok vagyunk. Bernát felelni akart valamit, de már megérkeztek. A Dőri kastély kapujának két szárnya csikorogva tárult szét, és egy mozsár elpukkant, nagy füstöt okádva, a másik oldalon megint egy, amitől megtorpantak, fölágaskodtak a lovak. Kutykurutty, gyerekek! Kiállta eléjük a báró az ámbitusról, széles szalmakalapjával integetve. Azt hittem már, hogy meghaltatok!